Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, vegyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Október 3-a csütörtök reggel van.
8 óra 10 perc.
Gede Balázs. Nagyon jól mondja a kollégám Mihálovics András.
0-30-6-98-0-98-0, Rádió Café 98.0. Mindent elmondtunk?
Igen.
Közlekedés.
Hát az most...
Egy csomó baleset.
Nem találom,
sorolom. De... 16. kerület Csömöri úton, a Battyányi utcánál. A Pesti úton, a Ferihegyi út közelében is sajnos, és az M3-as bevezető szakaszán is a Szent Mihályi út előtt a belső sávba, és ha mindez nem lenne elég, baleset történt az Attila úton, a Vérmező út közelében. Sírva könyörgök mindenkinek, hogy óvatosan és nagy körültekintéssel közelítse meg célállomását ma reggel is, nagyon vigyázzunk egymásra.
Temus témában is jött üzenet, nekem olyan fura ez, hogy állandóan a Temu a téma, mégis mit vesznek onnan az emberek ilyen mennyiségben? Élelmiszert, vegyiárut, kozmetikut? Gondolom nem. És bármi egyébre keresek, semmire se jön be az oldaluk, talán még nem is jártam ott. Hát elmondom, hogy ott mindent is lehet kapni.
Igen, gizikétől a gőzekéig,
és félek, hogy még igen. Hamisított gyógyszerek is előkerülnek, vagy vitaminok. Na ez milyen átkötés, apuskám, ugye?
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Hát, profi vagy.
Ebből kiderülhetett, hogy ez lesz a témánk, és ez ügyben van itt vendégünk, és a stúdióban dr. Ilkó Lívia, az STNH jogérvényesítési munkacsoportjának szakértője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt! Jó
reggelt kívánok!
A jogérvényesítési munkacsoport, ők az új serif a városban?
Hát körülbelül igen. Minden évben van egy jogérvényesítési konferenciánk, és van egy blokkunk, ami a gyógyszerhamisításról szól, és tényleg a serifek voltak ebben az évben is velünk. Nemzeti Védelmi Szolgálat, NAV, rendőrség, ügyészség, bíróság, mindenki, akinek dolga van gyógyszerhamisítás házatáján.
Mit lehet erről elmondani, mekkora probléma ez?
Azt mondja az Egészségügyi Világszervezet, hogy minden tizedik gyógyszer hamisított formában jut el a betegekhez a világban.
Úris, az nagyon sok.
Nagyon sok, igen, nagyon sok. Európában azért kevésbé ilyen rossz a helyzet, ott egy 4%-os fertőzöttségről beszélünk.
Ez nekem azért meglepő, mert hogy így az emberek nem tudják, hogy ez veszélyes, vagy mi mozgatja az egészet, mi a kereset, mert most nyilván vannak olyan termékek, ránézek az órára, már talán a srácok az iskolában vannak, amit azért keresnek, mert hogy szükségük van rá, de az orvos valószínűleg nem írja fel, ilyen a potencia növelő. Ezt talán értem. De az, hogy valaki, nem tudom, vérnyomás csökkentőt miért vesz hamis?
Én azért nem értem, mindegy, hogy mi. Tehát onnantól, hogy nem tudod az eredetét, nem onnan szerzed be, ahova ez delegálva van, hogy gyógyszert hol veszek, a gyógyszertárba, vagy a kórházba, vagy az akárhol, onnantól nem nyúlok semmihez.
De közben meg kell teljesíteni, érted, ha már az ennél a példánál vagyunk, tehát, hogy, és az orvos nem írja fel, vagy nincs pénzemre, nem tudom, majd a Lívia elmondja.
Igen, a kereslet kínálat törvényszerűségi érvényesülnek. Pont a Pécset volt ugye ez a jogérvényesítési konferencia, mert az egyetem az nagyon jó bázis gyógyszerhamisítás terén, nagyon jó kutatásaik vannak. És a legutóbbi kutatás során azt csinálták, hogy ezt a szemiglutid hatóanyagú gyógyszert,
na,
ami
hát
most a fogyasztószer.
Igen, ez az új csodaszer. Igen,
a neten megrendelték, és megnézték, hogy mennyi érkezik meg belőlük, és milyen mennyiség, és mi van benne.
Meg mi van benne.
Igen, tehát elkezdték rendelni a neten a világ minden részéről, mert ugye hiány van.
Igen.
És egyrészt hiány van, másrészt pedig senki nem akar fogyókúrázni, meg mozogni, és milyen egyszerű lenne az orvos felírná neki.
De, csak... de nem írja fel, mert nem cukorbeteg.
Egyik kezemben a chipses zacskó, másikban ez a kis belövőke, ugye, és kész
milyen
a csoda.
Jól hangzik, igen. Szóval, hogy megrendelték a kutatók ezeket a készítményeket, és az a tapasztalat, hogy a készítmények fele nem érkezett meg. Szóval kidobott pénz, aha. És ami
még
megérkezett...
Még ez a jobbik eset, gyanítom.
Ez a jobbik eset, ami megérkezett, az pedig nem az van benne, nem annyi van benne, nem olyan minőségben van benne, aminek lennie kell, és hát egy cukorbetegség elleni készítményről beszélünk, tehát az nagyon veszélyes.
Kik a gyártók? Kik, ez így leesik a kamionról, és valaki otthon porítja, és felütik rét a porra?
Tabletázógépbe.
Magyarországon találtak pincébe tablettázógépet, tehát két hamis gyógyszergyárat találtak eddig Magyarországon, az egyiket egy budafoki pincében, tehát vettek egy tablettázógépet, megvették a hatóanyagot, és elkezdték tablettázni a készítményt, és nagyon jó minőségben elkészítették. Elvitték és Norvégiában, abból a készítményből, abból az antipszichotikumból, ami nálunk 100 forint alatt van egy havi mennyiség, abból Norvégiában egy szemet 5-8 dollárért el lehet adni, és akkor elkezdték gyártani, és nagyon sok helyig vitték ki. Magyarország budafoki pince, igen.
Ennek mik a kockázatai? Mert hogyha mondjuk... nem tudom én, krétaporral ütik fel, de valami minimális hatóanyag van benne, az talán nem olyan nagy baj, de mi van, hogyha én vérnyomás csökkentőt szedek mondjuk szemaglutit helyett, és akkor bajba kerülök. Tehát, hogy ilyenkor az embernek ilyen horror történetek jutnak eszébe.
Igen, a büntető törvénykönyvben a gyógyszerhamisítás tényállás az az emberi egészséget veszélyeztető bűncselekmények között van. Nem véletlenül, nagyon komoly kockázata van az emberi egészségre. Nem tudjuk, honnan származik, nem tudjuk, mi van benne, és szerintem a beteg kétszer téved. Egyszer, amikor felállítja magának az öndiagnózist, hogy nekem erre van szüksége, úgy orvos helyett megkeresünk, és a második tévedés, amikor megrendelem saját magamnak valahonnan, és majd egyszer megérkezik valahonnan, ha megérkezik.
Lehet így súlypontokat erre, hogy hol vannak a gyógyszerhamisítási központok, és hol vásárolnak nagyon sok hamis gyógyszert? Ebből a szempontból meg itt nagyon jó lenne Magyarországot is elhelyezni, mert lám nálunk gyártanak is, de vajon veszik is a magyarok ezeket a hamis gyógyszereket?
Veszik is a magyarok a hamis gyógyszereket, és ez a konferencia egyik megállapítása az volt, hogy egy nagyon komolyan látens cselekményről van szó. Szóval amit látunk, az csak a jéghegynek a csúcsa. Egyébként jó tranzitország vagyunk, azért van nagyon sok fogásunk, azért nagyon ügyesek a navos kollégák, mert hogy a nyugat és a kelet közötti kapcsot megteremtjük ebben a gyógyszerhamisítás témában, tehát nagyon sok kamion, személyautó megy át rajtunk.
Melyik, most én bedobtuk itt ezt a szemaglutidot, meg a potenciálnövelőket, mik a slágertermékek a hamis gyógyszerek?
Mindig az életmódszerek, de például mindig a mikkel, tehát Covid idején például több mint 300%-kal emelkedett Magyarországon a gyógyszer hamisítás bűncselekmények száma, azért, mert ami elhangzott, hogy jó lehet a Covid-ra, vagy megelőzi, azt elkezdtük rendelni. Tehát mindig, amiből hiányban, vagy ami fölröppen, mint slágertermék, azt elkezdjük rendelni a neten, hogyha a patikában nem tudjuk megvenni.
Amit mondjuk a Donald Trump is ajánlott, és utólag kiderült, hogy az nem annyira jó, de azt is rendelték biztos, ami biztos, az emberek félelem.
És nálunk is voltak ilyen ajánlók, és mentek utána az emberek.
A terület, az hogy néz ki a maga a kereskedelmi forgalomba helyezés, ennek az internet a fő irányvonala, vagy aluljáróban, sötét sikátorokban, lépcsőházakban azért megy ez személyesen is.
Az internet a fő vonal, ugye most minden már a neten rendelünk, és óvatlanul ezeket is elkezdtük rendelni a neten, de még mindig vannak piacos áruldák, tehát kockásabb rossz piacon megmaradt ilyen vagy amolyan gyógyszerem, és akkor azt így eladom.
Tehát ez is megy, ez is megmarad gyógyszerem, és eladom.
Igen, egyébként a neten ez egy jó felütés, tehát több kereskedelmi illegális hálózat így árul, hogy megmaradt ilyen vagy olyan gyógyszerem, soha nem erről van szó, tehát mindig nagy tételben megy a biznisz.
Tehát nem tud elfogyni a megmaradt gyógyszer
nem
valahogy.
Tud elfogyni, igen. Ugyanazok a telefonszámok, ugyanazok az e-mail címek, ugyanazok a nevek jönnek.
Mekkora a piac? Ezt lehet egyáltalán mérni? Mert azt mondták, hogy akkor inkább fogalmazzunk, hogy mekkora a jéghegy csúcsa, hogy utána tudjuk, hogy ugye a jéghegynek azt hiszem a kétharmada víz alatt van.
Az 9-10, igen.
Hát egy óriási piacra beszélünk, azt mondják azok a kollégák, akik napi szinten foglalkoznak vele, hogy jobb üzlet lett a gyógyszerhamisítás, mint a kábítószeres biznisz.
Húha, ez nagyon kemény.
Ez nagyon
itt a konferencián mire jutottak, vagy mi volt a fő központi üzenet? Vagy, ugye ez egy ilyen interdisziplináris megközelítés igényel, tehát több területről kell bevonni szakembereket, gondolkodást, kutatást.
Igen, tehát az egyik megállapítás, hogy a jéghegy csúcsát látjuk, és az a nagyon jó ebben a konferenciában, hogy például jogeseteket mutattak be NVSS, NAV-os rendőr kollégák, tehát megmutatták egy-egy jogesetet, hogy hogy jöttek rá, hogy fedezték fel a hálózatot, hogyan tudták átadni a nyomozóhatóságnak aztán az ügyet, tehát milyen kis szálakat kellett fölszedni ahhoz, hogy aztán ügy legyen belőle. Ez egy ilyen edukáció, egymást tanítjuk tulajdonképpen, úgyhogy nagyon hasznos volt, igen. Ügyészek voltak, bírók ott, ugye, ami nagyon izgalmas, hogy 2019-es a tényállás, tehát nem olyan, mint az emberölés, hogy több ezer éve ismerjük, szóval meg kell tanulni, hogy hogyan kell ezt jól használni, ezt a tényállást, és ez a konferencia teret adott annak, hogy jobban megértsük.
Elhangzottak betűszavak, kik és hogyan küzdenek a gyógyszerhamisítás ellen?
A legfontosabb dolog, amit mi most csinálunk, a lakossági edukáció. Hogy azt mondjuk, felhívjuk a figyelmet arra, hogy figyelj a neten, csak akkor rendelj készítményt, hogyha legális patika van a mögött, az oldal mögött, ahonnan rendelsz. Mert különben bajba kerülhetsz.
Tehát a szokásos módszerre próbálni a keresletet elnyomni, ugye, hogy a gyártónak ne legyen érdeke ezzel igen, foglalkozni. Igen.
És ugye az eljáró hatóságok pedig nagyon komolyan dolgoznak ezeken az ügyeken. Hogy
legyen... úgy kell elképzelni, egy rendőr törzszászlós úr ül a számítógép előtt, és nem tudom, potenciálnövelőt rendel találomra?
Úgy kell elképzelni, hogy megy egy kamion, és megállítja a bevetési igazgatóság NAV-os kollégája, megnézi, tudja, hogy mit kell nézni, és pont mentem a pécsi konferenciára, és akkor éjszaka ezzel foglalkoztunk, találtak egy olyan kamiont, ahol a sofőr mellett testépítő készítmény volt, gyógyszerként 120 darab ampulla. És akkor ott áll a NAV-os kollega, és el kell dönteni abban a pillanatban, hogy mit csinál. Tovább engedi a kamiont, majd lesz belőle gyógyszerhamisítási ügy, mert annak megvannak a különböző ismérvei. Tehát például így találkoznak vele reptérigazgatóság, határvédelem, vagy a Nemzeti Védelmi Szolgálat kollégái, hogyha ráállnak egy-egy ilyen ügyre, vagy bejelentés van, akkor ők
mennyire
derítenek fel.
Cizellált, vagy szofisztikált a bűnözők eszköztára. Ugye például nagyon sokat beszélgetünk kiberbiztonságról, kiberbűnözésről, de más esetben is előfordul, hogy előrébb járnak a bűnözők, és ugye utána kullognak, vagy hát a tempót, illetően vagy kullognak, vagy szaladnak a hatóságok a nyomukban. Itt mi a jellemző?
Futunk utánok.
Utánok.
Igen. Mm-hmm. És nagyon kifinomult technikákat alkalmaznak, például ennél a pécsi egyetemi kutatásnál, ahonnan ugye gyógyszert rendeltek, és nézték, hogy mi érkezik, mégis mi nem. Azt csinálták a kis tibészek, hogy csinálták ilyen fals csomagkövetési felületet. Tehát láttam, hogy hogyan érkezik a csomagom, és aztán mondták, hogy még 500 dollárt fizessek be vámkezelési díjként. De az a csomag soha nem érkezett meg.
Ez a meg nem érkezős lehúzós.
A meg nem érkezés. Aha. Tehát ilyen professzionális, hogy tényleg egy illegális csomag.
És elhiszem, hogy ott a
persze, láttam, hogy vámon. Utazik a csomagom. Már itt van, mindjárt itt van, már csak 500 dollárt kifizetek, és megérkezik. De nem.
És hogy ez mekkora probléma, ugye az amerikai elnökválasztási kampányban téma volt ez, hogy ugye itt is illegálisan bizonyos opioid tartalmú szereket hoznak, visznek be irtózatos mennyiségbe, és hogy az amerikai társadalom jelentős része függő ettől az egésztől. Nagyon sok ilyen film is van, majd ha eszembe jut meg a későbbiekben.
Sajnos gyerekeket is tönkönnek.
Igen. Tehát, hogy ez valami egészen komoly problémákat okozhat. És tartok tőle, hogyha ez az amerikai Egyesült Államokban divat, akkor azonnan át fog előbb-utóbb szivárogni Európában, köztük Magyarországra is.
Ilyen jellemző, hogy nagyon sok antipszichotikumot szedünk például. Ugye ez a norvégiai biznisz, amit meséltem, ez azért ott létrejönni, mert nálunk nagyon könnyen hozzá lehet férni ezekhez a készítményekhez, és nagyon olcsón, uh-huh. és megéri kivinni és eladni például. Tehát ez egy óriási biznisz generál. Uh-huh.
Mi a legnehezebb ebben a küzdelemben?
Az, hogy nem lehet kivédeni a netes rendeléseket, mert a neten élünk, mindent ott rendelünk, tehát kell egy tudatosság.
Nincs ilyen nemzeti, nem tudom, jó, az kicsit észak-koreai szájízzel mondom ezt az egészet, hogy nincs ilyen szűrő, ilyen nemzeti tűzfal, aki azt mondja, hogy hogy kábítószert ne lehessen, hamis gyógyszert ne lehessen, szervkereskedelmet ne lehessen, tehát hogy
van egy olyan lehetőség, hogy elérhetetlenné lehet tenni olyan weboldalakat, amelyek illegálisan működnek. De nagyon könnyű létrehozni ezeket a weboldalakat. Aha. Az a működés, ami például szerencsejátléknál, illegális szerencsejátléknál lehetővé teszi, hogy letiltódjanak ezek az oldalak azonnal, uh-huh. ez gyógyszerhamisításnál még nincs meg, és nagyon jó lenne, ha meg lenne.
Ott viszonylag könnyebb paraméterezni, itt meg azért körültekintőbben kell járni, ugye mielőtt rácsukják valakire az oldalát, és el tudom kezelni, hogy a bűnözők működtetik, nem tudom, egy domain alatt egy hónapig, és utána lépnek
könnyen
egyet,
átállnak. Igen.
Átállnak egy
igen.
másik címre.
Igen.
Nemzetközi
összefogás. Egy vicces kedvű hallgató írja, hogy mi volt még egyszer, aminek a bekerülése költsége 100 forint és 5 euróért lehet adni. Haverom kérdezi.
Név és cím a szerkesztőségben. Igen.
Szóval mindenre lőnek a hamisítók? Tehát itt a vitamintól
mindent
kezdve...
Mindent meg tudok venni hamisan a neten. Minden gyógyszert meg tudok venni. Tehát rózsaszín viagrától kezdve mindent. Tehát olyan, amit nem létezik, azt is simán megvásárolom.
Uh-huh. Van nemzetközi összefogás? Mert gyanítom, hogy erre is szükség
ahogy az
lehet.
Internet is határon igen. átnyúló, és igen. ennek a kereskedelmek gyaníthatóan erre szükség lenne.
Igen, és minden évben vannak nemzetközi hadműveletek, amelyek ilyen titkos műveletek, és Magyarország mindig nagyon jól szerepel benne, mert nagyon tudjuk már, hogy hogyan kell összedolgozni ezekben a témákban. Ugye a jogérvényesítési konferencia is ehhez segít, hogy uh-huh. tudjuk, hogy mit kell csinálnunk.
Uh-huh. És ahogy említette, hogy a sajnos túl jó a terep, hogyha tranzitország vagyunk, akkor van. Sok esemény van, sok lehetőség van arra, hogy finomodjanak a hatósági eszközök, és hát ebbe ezért vagyunk jó.
Egyébként milyen a trend? Ez felívelő ez a gyógyszerhamisítás? Tartok tőle, hogy igen, mert ugye az elhangzott, hogy jobb üzlet, mint a kábítószer.
Jobb akkor... üzlet, mint a kábítószer. Ugye egy gyógyszer kifejlesztése több mint $1 milliárd kerül. Hát a gyógyszerhamisítók megspórolják ezt az 1 milliárd dollárt. A gyártási, meg a minőségbiztosítási költséget is mindent megspórolnak.
Honnan szerzik a hatóanyagot? Mert azon gondolkodom, hogy az a tölcsérnek a szűk nyaka, ahol legjobban meg lehet fogni, hogy nem tudom én a gyógyszergyártóknak azt mondani, hogy ezt a szemaglutid nevű hatóanyagot csak ellenőrzött körülmények között pecséttel, vámosok segítségével, fegyveres őrizettel, működési engedéllyel lehet bárkinek eladni.
Ezt is kifejlesztettük már, és megugrottuk. Magyarországon, Pest megyében hatóanyagot, gyógyszer hatóanyagot állítottak elő Rezsó, amiből aztán utána port és tablettát készítettek, tehát már a hatóanyagot is elő tudjuk állítani. Szoktam mondani, hogy ki mit főz a Rezson vasárnap reggel, van, aki húslevest, van, aki meg gyógyszer hatóanyagot. Igen. Tehát ilyen hamis gyárat is találtunk
ez
már Magyarországon.
Ezt akarom mondani, teljesen... itt akarom javasolni megtekintésre a Breaking Bad sorozatot.
Pest megyében Magyarországon, egy családi házban. Évekig.
Hát nem lett jó kedvünk ettől a beszélgetésről.
Hát egyáltalán nem.
Valami biztatót a végén. Nem tudom, hogy hogy lehetne kreálni ebből, vagy legalább tényleg mondjuk az embereknek, hogy emberek, ne vegyetek interneten ismeretlen forrásból származó gyógyszer. Tehát mondjuk ez az alap, nem?
Ez az alap, és gyanakodjunk, ha olyan ajánlat érkezik, hogy recept nélkül nagyon olcsó áron hozzá tudunk jutni olyan készítményhez, amihez egyébként nem.
Kell az állampolgárnak feljelentést tenni. Ha én most beütöm, hogy www.potenciálnövelő akarok...
Találj már más, mert gyanúba fogsz keveredni.
Hát azért mondom, hogy gyanúba keveredjek.
Izomnövesztőt vagy
tényleg,
valami.
Tényleg? Ja, azt akartam mondani, hogy tényleg. Szóval izomnövesztőt szeretnék venni fellépési szezon előtt, akkor, és én ezt beütöm, és mit ad Isten, kijönnek ezek, hogy szlovák forrásból, kamionról leesett, készletből visszamaradt, stb. Ismerik ezeket a trükköket, akkor nekem állampolgárként kell vagy hasznos feljelentést tenni, vagy ezt úgyis figyelik a hatóság?
Lehet feljelentést tenni. A gyógyszerügyi hatóságnak van egy saját e-mail címe, hamisgyógyszerkukac, így indul, úgyhogy lehet feljelentést tenni egyébként, aki tudatos
polgár. De van
polgár.
Is értelme? Tehát ezt komolyan veszik a hatóságon?
Van is értelme, mert van lehetőség arra, hogy blokkoljuk ezeket az oldalakat, úgyhogy ez egy jó megoldás uh-huh. tud lenni adott esetben.
Jó, és ezt lehet, bár az e-mail cím, hát lehet anonim, hogyha csinálok egy olyan e-mail címet, csak mert ugye azért fontos, hogyha az ember éppen bele kotor valami kolumbiai drogbáró üzletébe, akkor azért lehetőség szerint legyen valamiféle védelme.
Így van.
Uh-huh. Hú, hát, nagyon jó beszélgetés.
Köszönjük, hogy beszélgettünk erről.
Köszönöm szépen.
Azt hiszem, ahogy az elején is elhangzott, ez egy fontos lépés, hogy edukáljunk, és próbáljuk meg felnyitni a szemeket, és felhívni a figyelmet arra, hogy csak megbízható forrásból vásároljunk megbízható gyártó, megbízható gyógyszerét. Köszönjük még egyszer.
Köszönöm szépen.
Dr. Ilko Livia volt a vendégünk, az STNH jogérvényesítési munkacsoportjának szakértője.
És most milyen zeneszámmal kötünk át, figyeljünk oda, ha már ez volt a téma.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Iványi Gábort köszöntöttük.
Igen, metodista lelkész, 1951. október 3-án született, és tőle választottunk egy aranyköpést, mert így hangzik. Ha nem adod azt a másiknak, amit hasonló esetben magadnak elvárnál, egy napon talán majd hiába reménykedsz a szolidaritásban.
Hát igen, ez így a helyzetük fényében azt hiszem még izgalmasabban hangzik ez a mondás, és nagyon megszívelendő.
Igen. És akkor lezártuk az aranyköpés rovatot, de mielőtt a futómű rovat elindulna, azt nem kívánnám beszennyezni azzal, hogy már otthonról életem értelmétől, szívem lángva borítójától megkaptam, hogy én miért hozom ilyen gyakort a szóba a potencia növelőt.
Igen, ezért szóltam, hogy nehogy baj, nehogy baj
legyen. A gyógyszerhamisításról szóló beszélgetésben. És hát igen. Azt kell mondanom,
tudod,
hogy
ez csak mond azért az
ez egy show műsor, és nyilván, ha én a kalmopirinnel érveltem volna, lényegesen kisebb lett volna a beszélgetés hallgatottsága. De így, hogy az emberek ott beszélgettek az autóba, és akkor mentek, és nem tudom én, a forgalommal foglalkoztak, és elhangzott, hogy potenciál növel, várjál, és felhangosították a rádiót. Tehát ennyi áll mögötte. Tehát, hogy...
Kérdés, hogy ki a célcsoport?
Csak azt szeretném mondani, sziasztok, hogy minden idők egyik legjobb reklámja volt a Fiatnál, amikor az 500-asba beleesett a Viagra. Az
imádtam, úristen, nincs,
nincs.
Beleesett... Az 500-as Maxnak a reklámja.
Az 500X-nek az X-nek. Volt a reklámja, hogy a kis 500-asba valahogy, valamilyen úton, módon az öreg ember nekiállt volna a feladatnak, de kiejtette a kezéből
nagyon
a Viagrát.
Nagyon izgult, éppen nyomja, aki kiröpül az erkély ajtón.
Egy pár ilyen háztetőn átpattan, igen. És így bele a tankjába, az éppen tankolni készülő figurának az 500-asnak a tankjába, amitől egyszer csak megfickósodik, és 500x lesz belőle. Szerintem zseni.
Na ugye, imádtam. Akkor nem is én találtam fel a figyelem felhívásra ezt, igen, a módszer. Na de akkor már át is kötöttünk futómű rovatunkra.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Hát és idáig volt vicces csak a futómű.
Igen. Tulajdonképpen figyelj, mondhatjuk ezt is.
A régió dolgokból semmi nem maradt. Ez mutatja azt, hogy öregedünk, mert hogy ugye hát az előbb leromboltad, múlt héten leromboltad Carlos Tavares szobrát, aztán korábban, az elmúlt időszakban már többször volt, hogy az autóipar egyik nagy ágyúja, erre emlékeztünk, mert ugye ez a korosztály szépen csendben kezd elmenni az autóiparból. Most újabb nagy ágyútól búcsúzunk itt képletesen, és a munkásságát elevenítjük fel, természetesen csak a szépre emlékezze. Úgyhogy majd, ha befejeztük ezt a dolgot, én feltenném azt a kérdést, hogy látszik az utánpótlás?
Nem. Ebben az értelemben ilyen...
De lehet, hogy nem tudod, mert egy 20 éves mérnök, akiről majd 50 év múlva, mikor már nem leszünk, Várkonyi Gábor junior, azt fogja mondani, hogy apám nem hitt benne, de hogy egyébként kurva nagy designer lett, és hogy neki köszönhetjük a ma még nem létező...
És kimondtad a lényeget, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valaki designer, és egy kicsit ilyen alázattól és izgulástól vegyes, remegő hangon fogok nektek mesélni Bruno Sacco-ról. 12. éve vagyok itt veletek, és ahogy most bejöttem, azt mondtam, hogy ez lesz az első, hogy egy picit izgulok, mert hogy annyi mindent szeretnék elmondani.
Egyem a szívedet.
De komolyan, tehát, hogy amikor egy ilyen ikon eltávozik sorainkból, Gandini volt ugye ilyen, idén hagyott el minket ő is, szerintem ketten már együtt a két olasz már ott valahogy issza a kis proszekkóját a Mennyországban, tehát Bruno Sacco hagyott itt minket, aki ről annyit kell tudni, hogy mindenki ismeri az autóit. Mindenki. Hiszen...
Csak nem tudják, hogy az Bruno Sacco.
Így van, de az elmúlt fél évszázadban gyakorlatilag, pontosabban 1958-tól akkor lépett be a Mercedeshez, minden Mercedesen van valamilyen nyoma az ő tevékenységének. Ugye 70-es évek közepétől gyakorlatilag 99-ig ő volt a vezető formatervező, de már előtte is egyébként stilisztikai igazgató lényegében így lehetne mondani az ő pozícióját, de már az 50-es évek végétől is tényleg mindenben benne volt a kezenyoma, és hogyha azt mondom nektek, hogy 126-os Mercedes, 124-es Mercedes, R129, Bálna, tehát csak hogy így meglegyen, hogy milyen, tehát honnan, hova jövünk, tehát az állólámpástól a pápa szemesig, aha, gyakorlatilag mindent ő talált ki, és egy olyan holisztikus elképzelése volt erről az egészről, ami a többi designerre vagy formatervezőre azért nem lehet jellemző, mert nem ilyen karrierútjuk volt. Mm. Tehát nagyon-nagyon tehetséges formatervezőkből van egy pár. Mesélek is róla mindig nektek, de ezek a formatervezők, ezek általában nem leértékelve a munkájukat, de egy picit ilyen zsoldos dologként működnek, tehát ahova szegődnek.
Jó iparosként elvégzi azt a munkát, most tessék, itt van egy Mercedes formaterv, tessék elkészíteni,
magát a cégbe lévő beágyazottságot sem értem. Tehát ez hogy néz ki ez az egész, hogy ő a vezető, tervező és a csapata csinál egy ilyen tervet, és ahhoz gyártják az erőforrást, meg a hajtásláncot, meg a stb. Vagy ez hogy néz ki, mennyire fontos szereplője ő egy-egy vállalat életének, mert nyilván ő adja el az autót, hiszen a szemre tetszetős, láttunk már olyan modelleket, nem egyet, és nem is csak a Mercedesnél, amit a design adott el, mert annyira nem volt forradalmi, annyira nem volt jobb, mint a többi, de olyan volt a dizájnja, hogy mindenki vett. Kedvenc példám a Peugeot 206-os, amiben én is beleszerettem, de szerencsére nem állt módonban vásárolni belőle.
Na, ő egy formatervező volt, mm-hmm. mármint aki azt csinálta, és volt gyakorlatilag egy igazi nagy dobása. Egyszer nagyon eltalálta, és ez a különbség egy korszakos zseni és egy jó designer között. Gyakorlatilag Bruno Sacco egy olaszként, most rákapcsoltam, a melegítést kapcsoltam rá a klímára, és kezdett egy kicsit dúsztos lenni, pedig csak ki és be akartam kapcsolni.
A punyadás gombot nyomtad.
Igen, szóval a torinói politechnikumban gépészmérnökként végzett. Tehát eleve innen indulunk, hogy volt valami fogalma arról, hogy hogyan épül fel egy autó. Pontosan. Karrierje elején a GIA stúdióban és Pininfarinánál dolgozott, és 58-ban nem kisebb személyiség, mint Pininfarina. Sergio Pininfarina mondta neki, hogy nem lenne azért butaság, hogyha megpróbálná magát így fiatalként a Mercedesnél, ami nem egy meghatározott ideig szeretett volna Németországba költözni, ugye udinei születésű, megtanult németül, ott ragadt, több okból kifolyólag is családi vonalon, és egyre melegebb a stúdióban, nem tudom, mi történt.
Nem tudom lelőni a szerviz. Nagy le van merülve.
Önálló sodott a...
Most átmegyünk trópusba, igen.
Na, szóval. És ugye olyan emberekkel kezdett el ott együtt dolgozni, mint Carl Wilfert, Béla Barényi, ugye, vagy Barényi Béla, ahogy nálunk mondanák, ugye ő a modern biztonság elméletének a megalapozója a Mercedesnél, tehát egy iszonyatosan fontos ember a világ autóiparában. Paul Bruck, ugye megint csak akinek van egy kicsi affinitása a Mercedeshez, ezek a nevek, ezek olyan ikonok, hogy elképesztő.
Azért nézek tágra nyílt szemekkel, mert most hallom először, de nyilván én is tudnék olyan hadvezér... Igen. Na. Tehát én is tudnék olyan hadvezéreket sorolni, akiről még nem is hallottál, pedig meghatározok, de mindegy, ez érdeklődési kör, de azért jó ez a rovat, mert hogy ebbe tágítod egyebek mellett az én pontomat is. Igen.
Friedrich Geigertől vette át egyébként a szerepet, róla annyit kell tudni, őt is fogjátok ismerni egy munkájáról biztosan. Ő alkotta meg ugye a háború után egy pár évvel a sirályszárnyas Mercedes-t, a Gullwingot.
Aha.
Tehát az azért egy olyan dizájn, hogy ha 20. századból kell mondani egy darab autót, akkor szerintem nem kis része a közönségnek erre az egyre fog szavazni. Szóval ilyen figurákkal volt ő körülvéve, és ami egyszerűen az ő munkásságában szerintem kiemelkedett, és nagyon más volt minden máshoz képest, hogy évtizedeken át egy világos koncepció mentén a divatok által nem befolyásolva határozta meg egy márkának a képét úgy, hogy...
Hát ő teremtette a divatot, nem?
Nem. Ő az mindenféle ilyen posztmodern játszadozással, meg múló divathullámokkal, meg ilyenekkel ő nem foglalkozott. Egyébként egy rendkívül derűs, száraz humorú, kedves idős bácsinak van ugye most már ábrázolva.
Mint az Ács Gábor.
Több tiszteletet kérlek.
Bocsánat. Mármint az Ács Gábornak.
Ne trollkodj szét, Bruno Sacco memóriája.
Jó, bocsánat, jogos, igen, ne haragudj.
Szóval, és egy nagyon jó csapatjátékos volt. Tehát ami, megint csak, hogyha egyszer megnézel egy interjút, szerintem szembe fog tűnni, hogy nagyon sok designer a lápullár alapján a saját művészetét, vagy a saját formanyelvét egy kicsit túlzottan is hangsúlyozva túlszul egy mondjuk egy munkaadót. Tehát ő úgy tekint mondjuk egy cégre, hogy ő ott majd megvalósítja az ő elképzeléseit, mindenki meg hülye, és majd ő tudja.
Ezért kérdeztem ezt, hogy hogy ágyazódott be a céges struktúrába?
Rendkívüli alázattal. Tehát,
Tehát ő a motortervező mérnököknek azt a izét, hogy ezt nem lehet ide, mert a dugattyú kiüti a dűznit, és az lenyomja a potot, ezt így figyelembe vette. És úgy tervezett.
Form follows function. Aha, aha. Tehát ezt azért ritkán hallod ebben a formában. Aha. Neki ez nagyon-nagyon fontos volt. Nagyon-nagyon fontos volt nyilván a proporció, de ez ugye minden formatervezőnek értelemszerűen fontos, és nagyon-nagyon fontos volt neki az, például ez egy jó mondás, amit idéznék tőle, hogy a jó design az legkorábban 30 évesen öregedhet. Tehát ilyen távlatokban gondolkozott, hogy 2-3 évtizedet egy autónak frissnek, aktuálisnak és szépnek kell maradnia.
Na de ehhez képest meg mit látunk a modellpalettán, hogy 2-3 évente kihoznak valami újnak mondott dizájnt, amit utána autós szaki újságírók fanyalogva mondják, hogy hát ebben semmi új nincs.
Mert ma már ezekre nincs idő. Tehát itt nem évtizedes távlatokban nem tud gondolkodni egy autógyártó, mert se tudja, hogy megírja a következő évet. Mert már teljesen más világban.
De ez fogyasztó igény, hogy ha én már veszek egy új autót, akkor már legyen már új dizájnja, hogy én ezzel feltűnjek a forgalomban, hogy nekem új autón van?
Piac függvénye is természetesen, aha, tehát egy észak-amerikai piacon, hogyha nem jön valami minden második évben, valami módosítás, az évtizedes hagyomány náluk, akkor az uncsi.
Ahhoz képest a teszt, amilyen jó bírja.
Hát, ha nem költesz fejlesztésre, csak elhiteted az emberekkel, hogy te fejlesztesz, akkor nagyon sok pénzt lehet spórolni, de azt a szívességet se teszem most meg, hogy itt ebbe belemenjünk. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy, és szerintem ezt is fogjátok érteni azonnal, mert nagyon izgalmas, hogy a vertikális modell homogenitás és horizontális modell affinitás koncepciója az övénes. Ez mit jelent magyarul, mert ez nagyon elmondnak hangzik. A vertikális modell homogenitás az azt jelenti, hogy az egymást követő autók azok felismerhetően egy rendszerbe kell, hogy álljanak. Tehát nem lehet túlzottan nagy lépést tenni az előttől, mert akkor az előd öregnek fog tűnni, vagy aktualitását vesztett modellnek fog tűnni. Tehát kell egy konzervatív elképzelés menti homogenitás az egymást követő autóknál.
Mint hogy nagy meglepetésemre az Afirából lett egy kis busz. Hát de tényleg, hát ez nem
jó példa, de nem pont erre gondoltam.
Jó, hát Mercedes persze.
Nincs könnyű dolgod ma reggel.
Csak azt gondolját, ezért gondolkoztam azon, hogy inkább telefon, és akkor nem hagylak benneteket szóhoz jutni, hanem egy levegővel végigmondok 20 perces monológot. Igen. Bruno Sekkorról, de aztán bejöttem, hogy
jó,
erről beszélgessünk.
Ez így.
Szóval a vertikális modell homogenitás lényeges, de ez csak akkor igazán izgalmas, hogyha van hozzá horizontális modell affinitás is, ami meg ugye azt jelenti, csak hogy értsétek, hogy a vertikális, megyünk az időben, horizontális, megnézzük, hogy az aktuális modellek egymáshoz képest hogyan viszonyulnak a palettán. Tehát amikor ott egy váltás történik a Mercedes dizájnban, akkor annak egyszerre jelennek meg az attribútumai. Tehát nem lehet az, hogy egyszerre van egy dizájnnyelv, mondjuk egy évtizedes dizájnnyelv, és ott nagyon kilógjanak különböző modellek a sorból. Ezek ma természetes dolgoknak tűnnek, de hogyha így elmesélem nektek azt, hogy Bruno Sacco miket alkotott, akkor valahogy szerintem előbb-utóbb bejönnek azok a gondolatok, hogy lássátok ezt a 40 évet mondjuk, amit ő meghatározott, egy egységként. És ez olyan mértékű lenyomata egy márkának, hogy ehhez hasonlót én nem tudnék mondani egyetlen egy dizájnernél sem, akit én így az autóiparban el tudok mesélni. Tehát ezt a tömszerűséget, hogy van egy időszak, mondjuk úgy a 70-es évektől gyakorlatilag, vagy a 60-as évek közepétől gyakorlatilag az ezredfordulóig, hogy ezt egyetlen egy emberhez lehessen ilyen mértékben kötni, erre én nem tudok példát mondani. És akkor ugye vannak ezek a általa kevésbé kedvelt szlengek, hogy teli oldalas, amit magyarul itt úgy mondunk, hogy teli oldalas, ugye 124-es és társainál. Ezt Sacco Bretternek hívták Németországban, tehát léceknek, ugye? Hát mert ez első, tehát nagyon sok minden, amit ő kitalált, az elsőre ugye akkor nagyon modernnek hatott, ma meg már nagyon standard dolognak tűnik, ahogy egyébként mondjuk a bálnát is viszonylag sokat kritizálták, hiszen azért olyan méretei voltak, meg olyan brutalitása volt annak idején, hogy azért ahhoz is kellett idő, mire beért, de beért, tehát hogy szerintem 30 év távlatában ránézel egy bálnál, én mondjuk én mindig láttam benne a szépséget, a kupéjában meg pláne, de nem ezek voltak egyébként a kedvenc autói,
na,
hanem egy C126, tehát a 126-osból a kupé, ugye ez az az autó, ami tipikus Mercedes jegyeket viselve, például nem rendelkezik B-oszloppal kupéként. Ez szerintem a legszebb forma, ami létezik. És ő egyébként egészen sokáig ezzel járt. Tehát, hogy ő ilyennel járt.
Nézem, mert nekem ezek semmit nem mondanak. Tehát én...
nem
de, de azért, hogy mondod a modelleket, én folyamatosan rák. Én a bálnát se ismertem fel. Melyik a zöldséges?
De tudod, hogy melyik a bálna?
Zöldséges.
Hát tudod, hogy melyik a bálna?
Nem,
hát,
tényleg nem tudom.
90-es években egyetlen egy se robbant föl mellette, de nem is Pesten éltél.
Ja, tényleg.
Na látod.
Akkor nem éltem Pesten ezért.
Bruno Sacco emlékére, melyik a zöldséges Merci?
123-as. V-123.
De az még nem ő.
Dehogy nem.
Az is?
Hát dehogy nem. Az álló lámpa után az első V123, hogyha rákeresel, ugye, azt hívják nálunk zöldséges Mercedesnek, de egyébként az, tehát ugye három kedvenc autója volt, a C126, a V201, ez volt ugye a Baby Benz, ez volt az az autó, ugye, ami a később ugye a C-osztály lett belőle, ez egy teljesen új vevői réteget szólított meg egyébként a Mercedes számára, és főleg ott a hátsó rész volt az, ami ilyen nagyon, általa is nagyon kiemelten rendkívül jól sikerült, és nagyon sokáig meghatározta utána a teljes dizájnnyelvet. És az R129, ugye ez az SL, a modern kori SL, amit egészen sokáig gyártottak, hogyha erre rákeresel, akkor azonnal fogod tudni. Az R129, az ugye az az SL,
jaj,
megvan, ugye?
Ez
egy ikon. Ez egy ikon, tehát igen. Ez az autó se öregedett semmit, és ez 30 sok éves most már.
De jól néz ki.
Bizony. És ebbe voltak először ilyen dolgok, hogy integrált ülés, tehát hogy az ülésben volt az öv, hogy 0,3 másodperc alatt felcsapódó, hogy mondják ezt magyarul, ez a...
hát támla.
Nem, überroll bügel, tehát ami kijön azért, hogy amikor az autó esetleg felborulna, akkor megtartson téged, aha, nyitott tetővel. Tehát ez a...
aha.
Az. Valamilyen oszlop, nem?
Mindjárt megírja egy hallgató, bocsánat, hogy nem jut eszembe. Szóval ezek voltak az ő kedvenc munkái, úgyhogy egyébként rengeteg mindenre rá lehetne mondani, hogy korszakos.
Bukókeret,
köszönjük, igen. Aerodinamika ugye az egy nagyon-nagyon lényeges kérdés volt az ő munkásságában. Erre is volt egy jó mondása, hogy ő nem tud annál gazdaságosabb megoldást, mint hogy jó aerodinamikát csináljál egy autónak. Szerintem egy gyönyörű mondás, meg hát természetesen az, hogy egy Mercedesnek mindig úgy kell kinéznie, mint egy Mercedesnek.
Hát ez így van.
Nem tűnik olyan nagyon...
Ezért lehet az, hogy a hallgató észrevétele az, hogy én is szorgosan googlizom a Merci modelleket, szerintem mindegy forma.
Ez a horizontális modellaffinitás.
Ja, igen, de egyébként én cáfolom, tehát én tényleg ugyanígy tartok, ahol a hallgató, googliztam szorgosan, tényleg azért ezek a klasszik merci formák, be kell lássam, anélkül, hogy értenék hozzá.
Most nézd meg azt, amit a 123-as meg a 124-es után, tehát hogy az mekkora...
Melyik a következő modell, ami az első modell, ami már nem ő?
Az első modell, ami már nem ő, az Peter Pfeiffer korszaka, az ugye...
Borsos Petya.
Igen. És Zsákos Bruno, bocsánat. Tehát 2000 utáni autókról beszélünk. Természetesen. Tehát de ő még akkor azért mindig ott volt, és beletette a kezét a
Borsos
dologba.
Úr az a tanítványának tekinthető?
Alapvetően igen, de...
Mert hogy a hagyatékot ápolja-e valaki, akár más gyártónál, ez egy nagyon fontos, mert ugye hát ugye ennyit hagy örökül a világon.
Az világra. Ő forma világa az nagyon konzervatívra sikerült alapvetően, és amikor őt leváltották, akkor jött Gordon Wagener, aki a mai napig meghatározza a Mercedesnek a formanyelvét, és az egy nagyon sikeres korszak volt, egy felvizezettebb időszak, de egy rendkívül sikeres korszak volt ezzel együtt is. Az a köztes, nekem az én lelkemnek az szép, tehát, de az konzervatív. És ez a holisztikus, konzervatív hozzáállás, az, hogy 40 évig dolgozol egy cégnél, az, hogy ilyen mértékben belefolysz abba, hogy mit akarhat a vevő. Ja igen, ez kedvenc mondásom tőle, ezt már mindenképpen el akartam durrantani még itt a végén, hogy megkérdezték tőle egyszer, hogy hogyan tud ennyire sleek, ennyire szép, ennyire elegáns, de mégis nagyon kevés cirádával dolgozó dizájn csinálni, és akkor azt válaszolta erre némileg humorosan, hogy megkérdezzük a vevőinket, hogy mit szeretnének, és pontosan az ellenkezőjét csináljuk.
Na, ez szép végszó volt, nagyon szépen köszönjük. Az elmúlt percekben futómű rovatunkban Bruno Sacco-ról, a Mercedes meghatározó tervező mérnökéről, dizájneréről beszélgettünk Várkonyi Gáborra. Köszönjük, nagyon sokat tanultam tényleg, és most azt anélkül mondom, hogy bármi irónia vegyülne ebbe.
Kell neked egy zöldséges? Vagy egy bálna kupé?
Igen.
Úgy gondolod? Én nekem egy terepenjáró kell, azt mondja az asszony, abban mutatok jól.
Megemelkedett.
Na jó, kupé. Meglátjuk. Köszönjük szépen, Gábor!
Köszönjük!
Hello!
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Na, hírek jönnek.
Igen, Szóla Randi, megvan neked a Mercedes összes dizájnja?
Hogy ne lenne,
képbe persze. Képbe vagy te is?
Ne, a zöldséges az beugrott, igen, most, hogy beszéltem.
Na, ugye. Hát, ugye. De alapvetően sok színű is ez a műsor.
Nekem van egy autó, amibe beleülök, azt megyek, de a Gábor a megmondható, mert az ő utolsó autóimat mindig ő intézte. Tehát nekem ez az egyetlen szempont, hogy elvigyen A-ból B-be.
Igen, van ilyen.
Vagyunk így egy páram.